Volt köv. Volt egyszer egy népszabadság.
Mi sohasem vetemednénk arra, hogy elhallgattassuk azokat, akik nem értenek egyet velünk.
Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket, a Folyt kövöt hallják a mikrofonnál, Kelen Károly és Rab László. Karcsi, te megint elszöktél tőlünk, telefonon jelentkezel a bűnös városból.
Hát igen, Brüsszel is csak félig meddig az otthonom mostanában. És képzeld el, Laci, a múlt héten elmeséltem egy történetet, hogy amikor a repülőtérre mentünk, a megállóból már kiindult villamos, megállt, mert látta, hogy megyünk is fölve. Most ennek az ellenkezője történt, már kiindult a megálló a repülőtéren, és látta, hogy jövünk, megállt és fölve, sőt, fölvett a következőt, és azután következőt is. Szörnyű egy hely. Ezeknél nincsen olyan szabály, hogyha már ettel elindultál, akkor nem is ki az ajtó.
A bűnös városba mentél vissza azért, hogy kirobbantsd a háborút.
Az az igazság, hogy a múltkor arról is beszéltünk, hogy aki magyar az EU belül külföldre költözik, az nem nagyon tudja megfigyelni, mi történik azon a helyen, amit új otthonának választott, hanem a magyar politikai és mindenféle helyzettel foglalkozik. Én se tudtam még most körülnézni, de itt változnak a dolgok. Végre van kormány a Belgiumnak, és mindenféle olyan intézkedést tervez, vagy hoz, amire nem is szavaztak az emberek, vagy legalábbis azt hitték, hogy nem szavaznak. Legközelebbi adásra majd utána nézek, hogy ne össze-vissza beszéljek, hanem pontosan elmondjam, hogy milyen olyan változásokat tud hozni egy új kormány, amelyre nem számítottak a szavazók, vagy pedig számítottak rá, és a saját maguk számára kedvezőtlen fejleményeket szavazták meg előre. Ez majd kiderülhet, de még egy dolgot el szeretnék mondani, ami viszont a feleségemet lepte meg nagyon-nagyon-nagyon jó irányba. Elmentünk vásárolni, mert volt miért mindenféle embereknek, gyerekeknek ruhát. Kézzelre bementünk egy olyan multinacionális céghez, amelynek Budapesten is van üzlete, és amikor vásároltunk, a végén a Mártának azt mondtam, hogy vedd elő a törzskártyádat, ugyan miért? Tehát benne van a telefonodban. Jó, megpróbáltuk, ránk néztek, are you members? Kérdezték, beütötték a kódot, és megkaptuk ugyanazt a kedvezményt Brüsszelben, mint ami kedvezményt kaptunk volna Budapesten. Az már más kérdés, hogy Brüsszelben olcsóbbak voltak a cuccok, és még olcsóbbak lettek, mint Budapesten lettek volna. Ez egészen boldoggá tette a Mártát, képzelem.
Nagyon jó. Kedves hallgatóink, mai vendégeink olyan fontos kérdésben fognak segíteni nekünk, amely például arra vonatkozik, hogy hogyan lehet fölismerni a mesterséges intelligencia által készült választási videókat. Vendégünk Modrocki Kata Kitti, aki a Prisma alapítványtól érkezett, és Bojár Ábel, az Európion alapítvány kutatási igazgatója. Ugye ez egy rendkívül fontos kérdés, amiről beszélgetni fogunk, mert hát kicsit bele vagyunk csavarodva ebbe a sok suta történetbe, amit láthatunk.
Igen, köszönjük szépen a meghívást. Alapvetően nem fogok senkit meglepni, ha azt mondom, hogy a technológia sokkal gyorsabban fejlődik, mint ahogy a társadalom alkalmazkodni képes. Én amikor még nagyon fiatal voltam, gyermek, akkor nagyon sok amerikai filmet néztem, az a 2000-es évek eleje, ahol az AI, már mesterséges technológia tulajdonképpen egy ilyen meghatározó amerikai intézmények nagyon titkos, nagyon emelkedett technológiája volt, és én nagyon féltem tőle, és el se tudtam volna képzelni, hogy nekem valaha eszközöm lesz. És azt kell mondanom, hogy 2026-ban az AI már nem kísérleti fázisban van, már nem laborokban van zárt ajtók mögött, hanem itt van a zsebünkben, a telefonunkban, a social médiában, a politikai kommunikációban, és fontos foglalkozni vele.
AI, így nevezzük. Lassan el kellene már nevezni valami magyar névvel. Én Düdünek szoktam hívni, mert ez talán könnyen megjegyezhető. Na de hát nem is ez a lényeg, hogy hívják az AI-t, hanem az, hogy mi a dolgunk vele, mi történik, ha szembe találkozunk vele. Ábel.
Igen, tehát amikor azt mondjuk, hogy AI, vagy Düdő, vagy Emmi, ahogy nevezni szeretnénk, általában azért legtöbben így a különböző ilyen nagy nyelvi modellekre épülő ilyen chat applikációkra gondolunk, mint a ChatGPT, a Claude AI, Gemini, ezeket így lassan már ilyen angolosan szólva ilyen household nevekké váltak, de itt nem erre voltunk kíváncsiak, hanem konkrétan ennek a sötét árnyoldalára voltunk kíváncsiak, hogy mi van azokkal a tartalmakkal, amelyekről nem egyértelmű eldönteni, hogy ember vagy emberek által készített tartalom, vagy gép által, mesterséges intelligenciával készített tartalom, és hogy kicsit így nem akarjuk látványosan megkerülni az aktuál politikát sem, akkor kijelenthető, hogy itt a videós tartalmak azok, amelyek ilyen szempontból a legproblematikusabbak, és a Prisma és az Európion kutatása, közös kutatása erről szólt konkrétan, hogy ezekről a tartalmakról, amelyekről sejtjük, hogy problémákat okozhatnak, mondjuk egy választási kampányban, a lehető legtudományosabb módon mennyire tudjuk azt lemérni, hogy milyen mértékben ismerik fel őket a magyarok.
És akkor még nem volt ismeretes a Fidesznek ez a kivégzéses videó.
Az nem, de korábbi kísérletek azért mind Magyarországon, mind az Egyesült Államokban, meg gondolom más országban is voltak, amelyek különböző tudatossággal, de igyekeztek manipulálni és keverni a valóságot a gépi tartalmakkal. Tehát ez nem a mostani videóval kezdődött.
Na most viszonylag egyszerű a helyzet akkor, amikor szegény Boldog István mindenféle tartalmat akar kitenni a közösségi médiába, és elfelejti, hogy ott van a jel alul, ami jelzi, hogy hát ezt a tartalmat mesterséges intelligencia állította elő. Mi van, ha nincs ott a jel?
Ugye a probléma az, hogy ezeket a vízjeleket egy egyszerű megvásárlásával a szoftvernek ki tudjuk már aknázni, és itt tulajdonképpen egy laikus szem semmilyen szinten nem fogja tudni eldönteni, hogy az átlátott videó már olyan kifinomult a rendszer maga, hogy nem tudjuk eldönteni, hogy ez valóság vagy manipulált tartalom-e. És az a helyzet szerintem, ami még egy kicsit ijesztőbb is, hogy az embereket nem is feltétlen érdekli a valódi valóság. Hogy az emberek nem az objektív igazságot keresik, hanem magát a megerősítést, mert a modern politika már nem tényekre, hanem narratívákra alapul. És hogyha egy ember megtalálja abban a videóban az önmaga meggyőződését, akkor hajlamosabb azt hinni, hogy ez a videó valós, és hogyha viszont fordítva van, ha nem illeszkedik az ön meggyőződésébe, akkor pedig azt gondolja, hogy ez egy manipuláció. Szóval szerintem itt az egyik erős veszélye az AI-nak.
Ez természetesen így van, ahogy mondtad, és nem vitatkozni akarok vele, de ezzel párhuzamosan létezik egy olyan diszkomfort érzet a társadalomban, hogy el vagyunk veszve. Tehát mondok pár példát a kutatásról, aztán nem feltétlenül erről beszéljünk, mert sokkal izgibb számaink vannak, de például azzal az elképzeléssel, ami most Európai Unió szinten is történik, hogy legalább legyen egyértelmű, hogy ez AI-os tartalom, vagy mesterséges intelligenciával előállított tartalom, vagy nem. Például ezzel így tálalva a kérdést, közel konszenzus van, tehát 94% egyetértett azzal, hogy igen, ez kötelező legyen megjelölve. Aztán egy olyan kérdésre, hogy mindjárt mondom pillanat, hogy inkább tetszenek vagy nem tetszenek. Tehát amit nyilván egy válaszadó nem biztos, hogy objektíven tud megítélni, mert egy ilyen absztrakt szinten feltett kérdésre, hogy tetszik vagy nem tetszik, nem biztos, hogy ezt tükrözi az ő valós reakciója egy közösségi médiatérben, de egy ilyen absztrakt kérdésre, hogy tetszenek vagy nem tetszenek a mesterséges intelligenciával előállított tartalmak, sokkal többen válaszolják azt, hogy nem tetszenek. Konkrétan a válaszolók fele ötös kellene azt mondta, hogy egyáltalán nem tetszenek, vagy inkább nem tetszenek, ezen belül közel harmad az, hogy egyáltalán nem, és alig 10%, 12% mondta, hogy tetszenek. Tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy van egy általános ellenérzés, amit egy kérdőíves kontextusban a válaszolók igenis kifejeznek, hogy ez így, ami most van, ez nem oké.
Na most ugye a lényegi kérdés az, hogy mennyien ismerik föl ezeket a videókat?
Hát a kutatásból egyértelműen kiderül, hogy nem igazán. Hogy tulajdonképpen a válaszadók 60%-a volt képes felismerni a videóknak a valóságát, vagy az mesterségességét. És ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen alig vagyunk jobbak, mint egy tipp. És szerintem ez már egyáltalán nem technológiai kérdés, hanem egy bizalmi kérdés. És itt egy picit rátérnék magára a jelenségre is, hogy ugye ez a dolog két dolgot eredményez. Az egyik az, hogy lehetőséget ad a karaktergyilkosságra, viszont paradox módon ad egy menekülő utat is a politikusoknak. Most a Magyar Péter videója elég aktuális, még nem került ki a felvétel, de tudunk, hogy létezik egy felvétel, vagy nem létezik. Ugye még ezt se tudjuk valójában. És bárki mondhatja azt, hogy egy valódi felvétel az mesterséges intelligenciával készült, ezt egyébként már a hidegháború alatt is csinálták politikusok, plusz a deniability-nek hívták, ami egy hihető tagadhatóságot jelent, amikor egy politikai vezető egy művetet szeretett volna csinálni, akkor úgy alakította a szálakat, hogy a végén azt tudja mondani, hogy neki ez semmi köze nem volt. Ez az AI korszak most ennek az hihető tagadhatóságnak tulajdonképpen egy új korszakát indította el, hiszen bármelyik politikus, ugye eddig, ha volt egy videófelvétel, vagy egy hangfelvétel, akkor tudtuk azt mondani, hogy ez a valóság. Ez itt van, ez megtörtént, halljuk, látjuk. De manapság ez a bizonyítéérték, ez elveszett, és tulajdonképpen bármelyik politikus tudja azt mondani, hogy ez nem igaz, vagy igaz. És az ember maga, ő nem tudja eldönteni, hogy az, amit a politikus mond, igaz-e vagy sem. Ha meglát egy videót, nem fogja tudni. És ez a szám valószínűleg sokkal jobban romlani fog az évek alatt, ahogyan az AI fejlődni fog.
Igen, 60%-ra reagálok, mert ez a 60% valójában 50%, mégpedig azért, mert mutattunk, rövid kitérőt teszek az egész kutatási módszert arról. Tehát tudtában voltunk annak, hogy ha mi a válaszadókat arra kérjük, hogy mondják meg egy videóról, hogy AI vagy nem AI, akkor ez eleve orientálja a gondolkodást, és ilyen vagy olyan irányba torzítani fognak a válaszok. És az egészet úgy ágyaztuk be, hogy rengeteg fajta videót töltöttünk föl az applikációnkba, amelyel az Európion dolgozik, sokfajta kérdést tettünk föl a videókkal kapcsolatban, tehát próbáltuk tompítani annak az élét, hogy itt most arra vagyunk mi kíváncsiak, hogy felismered-e, sőt, ezt deklaráltan soha nem mondtuk ki, hogy ez a kutatás célja, persze, hogy nem, hanem így a különböző kérdések, amelyeknek a sorrendjét amúgy randomizáltunk, elrejtve kérdeztük, hogy ja, egyébként az előző videó szerinted AI, és ilyenből többet tettünk föl, nagyon sokfajta tartalmat, fele AI volt, fele nem AI volt. És mind a kettőre vonatkozott ez a 60%, tehát arra is átlagosan 60% mondta, hogy AI, amúgy egyébként nem AI volt. Magyarul, hogyha számolunk egy ilyen pontosság mércét, és számoltunk, hogy milyen százalékosan, milyen pontossággal lövik be, hogy valami ilyen vagy nem ilyen, ez pontosan 50%, magyarul dekára tippeltek. És ami nagyon érdekes volt még, hogy azok a konvenciális metrikák, amik az ilyen társadalmi, vagy ilyen emberi erőforrás, skillsetet általában determinálni szokták, mint hogy képesek vagyunk egy bizonyos tartalmat jól felismerni, vagy értelmezni, mint például az iskolázottság, ebben a kutatásban semmiféle előrejelző erővel nem bírtak. Tehát például a diplomás emberek nem mutattak ki statisztikailag szignifikáns módon nagyobb százalékban pontosabb válaszokat.
Tehát magyarul, hiába diplomás valaki, az még nem jelenti azt, hogy könnyebben ismeri fel nem a hamis videót.
Nem, és azért érdekes, mert általában pont ez a diplomás, tehát a demográfiai változók között, amelyekkel a közvéleménykutatók operálni szoktak, pontosan ez az iskolázottság az, ami nagyon erősen előre szokta jelezni a különböző társadalmi viselkedés mintákat. Itt nem jelezte előre. Ami előre jelezte az a kor, tehát azt azért lehetett látni, hogy a fiatalok inkább fel vannak vértezve, tehát inkább tudatában vannak annak, hogy vannak ezek a videós tartalmak, és nagyobb százalékban is, tehát 10-20 százalékponttal magasabb arányban voltak képesek 30 év alattiak megállapítani a helyes választ a videókról, mint mondjuk az 50, pláne a 60 év felettiek. Tehát van egy ilyen generációs szakadék, de az iskolázottság önmagában nem adott erre megfelelő támpontokat.
Az is vizsgálva volt, szép magyarul mondva, hogy ki az ellenzéki beállítótársú megkérdezett, és ki a kormánypárti?
Vizsgálva volt, és ott nem, lát, látszott ilyen különbség. Lehet, hogyha ezeket a videókat szándékosan nem politikai tartalmú videókat töltöttünk föl, hanem nagyon szerte ágazóakat. Tehát voltak benne, volt benne cuki állatos, volt benne ilyen fiktív figurák különböző élethelyzetekben, mint például egy bárjenekestő, tehát nem politikai tartalmakat töltöttünk föl, hogyha a Magyar Péter vagy Orbán Viktor videókat töltöttünk volna fel, akkor feltétlenül lett volna egy ilyen szakadék, itt nem volt. Arra voltunk kíváncsiak, hogy a táborok, politikai táborok amúgy különböző mértékben vannak-e felvértezve, és erre a válasz egyértelműen az, hogy nem, nem volt különbség a táborok között.
Karcsi, neked Düdővel kapcsolatban milyen álláspontod van?
Ma reggel utaztam a metróban 40 percet, azért elvettem egy telefon, és találtam egy olyan, nem is tudom, szájtot, vagy valahol, ahol fölraktak 20 darab fényképet, és ugye el kellett találni, hogy közülük melyik készült AI-jal, és melyik nem. Mint hogyha pontosan ezt csináltam volna. Meg kell mondani, jó, védekeztem azzal, hogy a metró, meg a telefon képernyője, de hát 60%-ot értem el. Igen, és az öreg koromhoz képest egy picit jobb volt, mert a végén megmondta, hogy a koromhoz, meg végzettségemhez, meg mit tudom én, milyen képest, mit értem el. És mindenben rosszabbat, mint az átlag, kivéve az öregségben egy picit jobb voltam, mint a velem korúak, vagy a nálam idősebbek. Azon gondolkoztam, hogy mi alapján döntöm el. Hát igazából majd a profit meg kellene kérdezni, hogy miket tanácsol, meg mi alapján tudja ő eldönteni, hogy egy kép, mert itt fényképekről volt szó, hogy az IA, vagy nem IA, vagy nem IA. IA. Szóval én a legrosszabb teszt megoldó voltam, hogyha háromszor egymás után mesterséges intelligencia képet, akkor negyedszerre nyilván úgy szavaztam, persze a negyedik is így volt. Hát igazából nem tudtam megmondani, egyszer-kétszer volt egy kép, amit nyilvánvalóan láttam, hogy mesterséges intelligencia, és kétszer is volt olyan, amikor láttam, hogy direkt úgy van beállítva egy jó kép, hogy mintha mesterséges intelligencia, tulajdonképpen ezért tudtam 50% fölé emelkedni, mert ezeket, amikor direkt láttam, hogy valami úgy van beállítva. De van valamilyen módszer, amivel ránézésre, anélkül, hogy elemezné a fájt valaki, meg tudja állapítani a különbséget?
Hát lehet, hogy van egy rossz hírem, mert az igazság az az, hogy ma már nem, egyetlen biztos jel sincs, ami alapján lehet dönteni. Régebben még voltak egyébként árulkodó hibák, furcsa kézújjak, hatodikújjak, ilyen fura szemmozgások, torz háttér, fura állatok, de ezek a technológiák olyan gyorsan fejlődnek, hogy ezeket elkezdték tudni kiaknázni. Ma inkább szerintem kicsit ez a kritikus gondolkodás felé tudnék elmenni ebben, hogy hogyan tudom meghatározni például a videó forrása, a kontextus, az eredeti feltöltő, megfelel-e a tartalom az én valódi tapasztalataimnak. Még ide be tudjuk hozni az AI detektorokat, mert ilyenek vannak, de technológiai szinten ezek tulajdonképpen csak mintázatokat keresnek ugyanúgy a képekben és a hangokban, és nem tévedhetetlenek. Szóval valójában, ahogy javul a generálás, úgy romlik a felismerés pontossága is az AI detektoroknak köszönhetően. Szóval ma már igazából nem is hagyatkozhatunk pusztán a szemünkre, mint érzékszerre, hanem tényleg nagyon fontos, hogy bejön az a kontextusban gondolkodás, abban a keretben gondolkodás, hogy el tudjuk dönteni, hogy ez beleillik-e abba a valóságban, amiben mi élünk.
Tehát magyarul, ha nincs egy főszabály, amit meg kéne gyorsan most tanulni, hogy lehet fölismerni, akkor azt mondom erre, hogy akkor nagyon kiszolgáltatottak vagyunk.
Ez így igaz.
És ahogy a Karcsi mondja, a magunk fajta vénebb korosztályok különösképpen, mert könnyebben átvághatók, mint a fiatalok.
Egyébként nagyon tetszett a Düdü, mi volt a neve?
Düdü, igen.
Düdü, ezt legalább a nagymamám is ki tudná mondani, mert nagyon megküzd az AI kifejezéssel, de azt gondolom, hogy abszolút, főleg ebben a mai polarizált világban, Nagyon fontossá válik az, hogy mi a valóság és mi a nem valóság, és nagyon fontossá válnak azok a tapasztalások, amiket személyesen tapasztalunk, és azt érzem, hogy a mesterséges intelligencia és az algoritmusok abszolút felerősíthetik azokat a buborékokat, és azokat az ilyen személyes valóság megéléseket, amik el tudják torzítani esetleg az ilyen társadalmi alapokat, amiken például egy demokráciában vitatkozunk.
Na most ugye, ha mégis rendelkezem azzal a képességgel, hogy fölismerek egy ilyen dolgot, akkor utána mi a következő lépés?
Miért erre válaszolok, annyit azért hadd mondjak el, hogy az emberek nek az önbizalma egyébként meglepően nagy. Tehát úgy kezdte el a kérdést, hogy ha mégis rendelkezik, az embereknek a relatív többsége egyébként úgy gondolja magáról, hogy ő meg tudja
állapodni. Hogy átvághatatlan.
Volt ugye egy ilyen kérdés a kutatásban, megint öt skála, milyen mértékben tudja megállapítani általában a videós tartalmakról. Sokkal többen mondták azt, hogy általában vagy mindig el tudja dönteni, mint annyian azt, hogy nem. Viszont ami érdekes, hogy megnéztük, hogy akik magukról azt gondolják, hogy el tudják dönteni, azok valójában a tesztben, amiről ugye nem tudták, hogy teszt, de a kutatásban benne volt, nem teljesítettek sokkal jobban. Egy picit jobban, de ha megnéztük ezt az általunk korábban említett ilyen 50%-os benchmarkot, hogy tippelgetnek, mondjuk akik azt mondták, hogy általában el tudják, azok felmentek 53-55%-ra, akik meg azt mondják, hogy nem, az meg ilyen 45% körül maradtak. Tehát nem volt ilyen hatalmas különbség, egy kicsit jobban. De az emberek önbizalmát egyelőre, vagy kedvét attól, hogy nagy önbizalmat mutassanak egy ilyen kérdőjükben, nem vette el az AI, aztán lehet, hogy a jövőben elfogja. De mi a következő lépés?
A cinikus kérdésem az, hogy és akkor mi van, ha föl tudom ismerni?
Hát igen, én úgy látom, hogy csak rossz hírekkel jövök ma, mert semmi, hogy őszinte leszek, hogyha gyanítjuk azt, hogy egy felvétel mesterségesen készült, akkor annyit tudunk csinálni, hogy nem osztjuk tovább. Ha akár olyat tudunk csinálni, hogyha ez egy politikai kampányban van, hogy felelősségre vonjuk a politikai vezetőt, hiszen nekik felelősségük lenne ezt legalább feltüntetni, hogy valami fikció, vagy valós-e, de őszintén jelenleg semmilyen eszközünk nincsen arra. Talán a Facebookon és hasonló felületeken be tudjuk jelenteni mesterséges intelligencia, de hogy ennek milyen következményei vannak, az...
Hát egy kicsit lehetünk optimistábbak, és mondhatjuk azt, hogyha a te képességed mondjuk egy általános társadalmi képességé válik, és igaz az, hogy ezeket amúgy az ilyen típusú tartalmakat amúgy nem szeretjük, akkor a piac ugye meghozza a hatását, és az emberek elkezdik kerülni azokat a tartalmakat, és mondjuk egy samponreklám, vagy egy politikai kampány nem fog tudni olyan hatékony, olyan hatásfokkal működni, mint amit mondjuk egy autentikusabb tartalom tudna generálni.
Ez mondjuk a művészetben már működik, hogy tudatosan bojkottálják a művészek például az AI által írt dalokat, meg grafikai anyagokat és hasonló olyan művészeti elemeket, amiket egyébként ők emberileg kreatívan szeretnének legyártani.
Igen, és volt egy ilyen sztori, szerintem kb. Egy éve, hogy volt egy zeneszám, meg nem mondom, hogy ki, de azt hiszem, hogy Amerikában írtak csak AI-jal egy számot, ami ilyen több millió Spotify meghallgatottságot generált, mert jó volt. Én meghallgattam, nekem annyira nem tetszett, de ki vagyok, hogy eldöntsem, az embereknek bejött. És onnan attól a pillanattól kezdve, hogy kiderült, hogy ja, by the way, volt egy fiktív neve a bandának, most nem emlékszem már, hogy micsoda, kiderült, hogy ez egy kamu, ez egy AI dal volt, abba hagytak az emberek, pedig tetszett nekik elvileg. Tehát azért az autentikusság az fontos, és az emberek szeretnék, hogy az legyen a tartalom, még akkor is, ha kizárólag esztétikai szinten nem érzik a különbségeket.
Kacsi?
Szóval azért még egy picit előbe szeretnék menni, egy nagyon egyszerű kérdésre szeretnék választani. Én annak idején még a Népszabadságban többször írtam a 20. század legnagyobb angol tudósáról, Alan Turingról, aki ugye az 50-es években tulajdonképpen kitalálta a számítógépet, Neumann János is az ő elveire építette a saját maga által megalkotott koncepciót. Ugye tudjuk, a filmek is voltak róla, hogy Turing volt az, aki meg tudta fejteni a hitleri Németország híres titkosírását, az Enigma adását minden nap egy csoporttal fejtette. Szóval Turing mondta valamikor 50-ben vagy 51-ben, hogy előbb-utóbb értelmes lesz a számítógép, és akkor lesz értelmes, tehát akkor lesz a mesterséges intelligencia igazából intelligencia, hogyha egy másik szobában lévő válaszadóról, a mi kérdéseinkre választod egy másik szobából, meg tudjuk mondani, hogy ember vagy gép addig nem értelmes a intelligencia, hogy attól a pillanattól kezdve, hogy már nem tudjuk megkülönböztetni, hogy ember válaszol, vagy a mesterséges intelligencia, akkor már ez értelmes a számítógép. Szerintem, bár ő 2000-re jósolta, hogy idáig eljut az ember, de hát most csak 2020 év tévedése, ma már a gépek átmennek a Turing-teszten, nem?
Abszolút, abszolút. Pont képzeljék el, hogy egyik vizsgámra tanultam, és én azt csináltam, hogy a ChatGPT-vel beszélgettem, és tettem fel neki kérdéseket, hogy válaszolja meg nekem. És az egyik ilyen kérdésnél mondta a szöveget, és beleköhögött. És így visszakérdeztem, hogy te most köhögtél? És nyilván ChatGPT azt mondta nekem, hogy nem, én nem köhögtem. De hogy ott ültem egyedül, és azon gondolkodtam, hogy ez már egy ilyen nagyon magasabb szint, amikor a ChatGPT beleköhög.
De miért köhögött bele?
Nem tudom, utána letagadta.
De szerinted miért?
Nagyon jó kérdés. Uh-huh. Nagyon jó kérdés. Nem tudom, hogy ezt elkezdték-e beleprogramozni, hogy sokkal emberibben én is érzelmileg akár kötődjek hozzá.
Beleprogramozták a hibát. Mert az aztán végképp emberi dolog.
Igen.
Nemrég én is meginterjú voltam, cikket írtam a Mozgóvilágban a mobiltelefon és az ember kapcsolatáról.
Uh-huh.
Megkérdeztem, hogy épüljön föl a cikk, tökéletes segítséget adott, és akkor hosszasan beszéltünk, azt kérdeztem tőle, hogy nem írnád meg helyettem? Mert úgy voltam vele, hogy hát egy bértolnok jól jön a háznál, és azt a választ kaptam, hogy nem tehetem etikai okokból, mert a te neved szerepel majd a Mozgóvilágban a cikk alatt, eredeti gondolatokkal kell nekiállni. Sok sikert. És azt mondta, határozottan azt mondta, hogy nem írja meg helyet.
Ez melyik modell volt? ChatGPT? Hát,
azt én meg nem mondtam.
Á, értem. Jó.
Igen, az volt.
Ez már jó hír egyébként.
Másképp kellett volna promptolni, akkor megírja.
Na most ugye visszatérve, választások lesznek, ugye szép dolog, ha fölismerünk valamit, csak ugye addigra az egyik édes politikus a másik édes politikus elé áll, és mire fölismerem a hibákat, addigra kiderül, hogy az egyik megnyerte a választást, esetleg az, aki ilyen tisztázatlan eszközöket használt. Mi a teendő?
Hát lehet, hogy megint pessimista leszek. Ugye erre már volt nagyon sok példa. 2024 elején, amikor a New Hampshire-i választások voltak, akkor Biden felhívta személyesen a választókat, a demokrata választókat, hogy ne menjenek el szavazni. És nyilván mire már ott vagyunk, hogy kiderült, és a média és a hatóság utána kutattak ennek az egésznek, addigra már sokan nem mentek el szavazni. Én őszintén nem tudom, hogy főleg ezt az érzékeny réteget, mint az idősebbek, hogyan tudnánk felkészíteni ezekre, amik most az elkövetkező hónapokban biztosan jönni fognak.
Én se tudok okosabbat mondani. Talán annyit, hogy azért nem biztos, hogy nekünk az a feladatunk, hogy mi találjuk ki azt, hogy majd a következő generációk hogyan fognak felvértezni ellene, de azt gondolom, hogy ahogy így az információ áramlásnak a különböző technológiai változtak az évszázadok során, azért a generációk belenőttek abban, hogy mondjuk így különböző, most vegyük az internet példáját, ott is volt egy pár évtizedes sopánkodás, hogy úristen, mennyi online tartalom van, én honnan tudjam, hogy honnan tájékozódjak. Az emberek valamilyen szinten megtanultak, nem mondom, hogy tökéletesen, de azért valamilyen szinten elkezdtek orientálódni, és megtanulgatták azt, hogy mik mondjuk a megbízhatóbb és a kevésbé megbízható források. Talán valami ilyesmit tanulási folyamat előtt állunk, hogy talán megtanuljuk, és lehet, hogy az 50% fel fog menni 60%. Gyerekcipőben vagyunk, csak azt akarom mondani. A technológia nagyon gyorsan fejlődik, a befogadók vagyunk, nyilván nem fejlődik olyan gyorsan. Lehet, hogy csak időkérdése, hogy befogadóként is odaérjünk.
Meg szerintem fontos nem démonizálni az AI használatát, mert önmagában nem illegális a használata, és hogyha egy politikai szereplő AI-t használ dramatizálásra, vagy figyelemfelkeltésre, szerintem az egy kommunikációs eszköz, De amikor egy videó, és sajnálom, hogy ezzel jövök, olyan erős érzelmileg megrázó jelenteket tartalmaz, mint egy kislány és az háborúban elveszített apukája, akkor különösen fontos, hogy legalább fel legyen tüntetve, hogy mi a fikció és mi a valóság, és szerintem ebben a politikusoknak nagyon nagy felelőssége van.
Hát igen, ez nagy, nagy hullámokat ver.
Abszolút.
Ez a ez a videó, és hát az ember, hogy mondjam, azt mondja magában, hogy ennyire mélyre azért nem tudom, hogy lehet süllyedni.
Igen, de azt gondolom, hogy a videóról ez nem egy ilyen kérdés, ez egy tartalmi kérdés. Tehát ezt a videót meg lehetett volna csinálni színészekkel is, akár. Itt nem ez a gond. Itt hát, a tartalom a gond, nem?
Igen.
Mit akarnak üzenni ezzel?
Igen, meg szerintem a társadalomnak a felelőssége elvárni és számon kérni azt, hogy hogyan használjuk, és a politikusok hogyan használják az AI-t.
Hát a társadalom felelőssége, ugye szegény választó, most őt kell elsiratnom egy picit, többet kell neki fölkészülnie, mint amit eredetileg gondolt. Tehát nem elég okosnak lenni, még rafináltnak is kell lenni. Tehát, hogy mondjam, mert az, hogy átvágják a népet, meg krumplit osztanak, meg mit tudom, ez egy régi trükk. Régen is voltak egyébként hamis szórólapok háború idején, tehát ebben nincs sok új dolog. Megtévesztő információk, azok, amit Karcsi említette, a Turingot, ugye hát az angolok, meg az amerikaiak megtévesztő információkat juttattak el a németeknek az Enigmán keresztül, és hát a partraszállás lett belőle, tudjuk. Tehát abban, hogy meg kell téveszteni az embereket, abban nincs sok új dolog. De hát magának a személyiségnek a fölkészültsége az egy kicsit macerásabb. Mert nem olyan időket élünk, amikor az iskolában erre külön hangsúlyt lehetne fektetni például.
Igen, ez egy nagyon jó kérdés felvet, hogy mi például az oktatási rendszernek a feladata. Tehát, hogy amit beszélgettünk arról, ugye, hogy az iskolázottság mennyire nem segít.
Az oktatási rendszer retteg ezektől a dolgoktól, összegyűjti a mobiltelefonokat, és akkor azt hiszi, hogy ezzel megoldotta a problémát.
De azért nem csak ez történik az oktatási rendszerben, tehát mondjuk a felső oktatásban most, a tudományban, ahol az AI 1000 kérdés felvet. Tehát, hogy például mi az eredetiségnek az új kritériuma, amikor mondjuk az AI meg tud írni egy irodalom áttekintést. És csak azt akarom mondani pozitív példaként, hogy felsőoktatási intézmények, amikkel én mondjuk karrierem során egy kapcsolatban voltam, például Firenzébe, ők dolgozzák ki az ilyen protokollokat, és elkezdik ezt oktatni, elkezdik tanítani azt, hogy lehet etikusan használni a mesterséges intelligenciát a társadalomtudományokban. És azt gondolom, csak hogy visszakanyarodjak arra, amiről korábban beszéltünk, hogy a diplomások nem tudják nagyobb arányban felismerni ezeket a tartalmakat. Lehet, hogy az egész oktatási rendszerünk konkrétan erre a képességnek az elsajátítására jelenleg még nem alkalmas. De hogyha alkalmazkodik ez az oktatási rendszer, akkor lehet, hogy ez lesz az oktatás, felső oktatásnak a feladata a jövőben, hogy ezeket a skilleket tanítsa meg a hagyományos, lexikális, különböző szakmaspecifikus skillek helyett, és lehet, hogy meg fog tudni ennek a feladatnak felelni, ezt még nem tudjuk.
Én még visszatérnék szegény választókra, mert abban nagyon nagy igazság van, hogy a választó egy olyan információs térben mozog, ami ilyen komplex még soha nem volt. Közösségi média targetált, vagy hogy hívják, célzott közösségi média hirdetések, algoritmusok, botok, deepfake videók, manipulált hangok, hangklónok akár. Szerintem itt már tényleg nem arról van szó, hogy a választó naivitásáról, vagy könnyen befolyásolhatóságáról kell beszélni, hiszen nem erről van szó, hanem arról, hogy olyan komplex környezet van körülöttünk, amin még szerintem tényleg, amit beszéltünk is, az egyetemen edukált fiatalok sem tudnak valójában mozogni ebben a térben. És szerintem arra is nagyon fontos beszélni, hogy ez a technológia már nem fog lassabban fejlődni, vagy megállni, mert a mesterséges intelligenciát nem olyan cégek vezetik, akik profitáblis céget szeretnének csinálni, hanem olyanok, akik mögött óriási befektetők állnak, és valójában egy hosszú távú pozícióért versenyeznek. Szóval muszáj valamit csinálunk az adaptálódás érdekében.
Ugye a legfőbb aggály az, hogy ha így haladunk tovább, akkor egy idő után azok fogják megnyerni a választásokat, akik jobban meg tudják téveszteni a hallgatóságot. Tehát minél profibban hazudik valaki, annál nagyobb esélye lesz arra, hogy befusson. Ami azért, valljuk be, azért az egy katasztrófa. Tehát a hazudós, a becstelen, az mindig előrébb fog járni, mint a tisztességes, teszi fel az ember. Az egyszerű választó teszi fel magában ezt a kérdést.
És valójában propaganda és manipuláció mindig is volt, ez nem egy új keletű dolog, de a különbség ma hát nem a szándékban van, hanem az eszközökben sokkal gyorsabb, sokkal hitelesebb, sokkal olcsóbb. Szóval tulajdonképpen már tényleg minden egyes politikai szereplőnek hozzáférhetősége van olyan eszközökhöz, ami régen elképzelhetetlen volt.
Kedves hallgatóink, Modrócki Kata Kitti a vendégünk, és Bojár Ábel, akik az Európion és a Prizma Alapítvány részéről vannak velünk, egy közös kutatást végeztek nemrég, amelyben azt vizsgálták, hogy az emberek hogyan viszonyulnak a mesterséges intelligencia által előállított videókhoz. Karcsi?
Na, valamit szeretnék mondani, hozzátenni ahhoz, amit beszéltettek, én ma megkérdeztem a ChatGPT-t, hogy érdemes-e a kisebb pártokra szavazni. Mind a két válaszában azzal kezdte, hogy ő most megpróbál egy olyan politikai választ adni, ami semmilyen körülmények között sem orientál engem, hanem csak a tárgyalagos helyzet elemzésén alapul. És persze egy nagyon jó áttekintést adott, azért mondom, hogy nagyon jó, mert pont azt írt, amit én gondolok. De borzasztó érdekes, hogy azért ezzel információszerzésre nagyon jó. Tehát azt kell mondanom, hogy egy 3-4 oldalon keresztül összefoglaltam, és ráadásul minden forrás megjelöléssel, különböző online, meg külföldi cikkeket is belevéve, amelyeket én is szoktam olvasni, de ő többet olvasott, mint én. Hát nem biztos, hogy csak negatív része van. Viszont ha már visszatérünk, ugye van egy nagyon erős félelem, amely viszont valós. Tehát én attól nem nagyon félek, hogy a mesterséges intelligencia butább, vagy segítségével butábbak leszünk. Az viszont tényleg valós, hogy elveheti a munkahelyet. Tehát és főleg a baloldali intelligencia nyugaton félelmének adott okot, hogy mi lesz akkor, hogyha elveszi a munkahelyet, és mit kell kitalálni, mit tudom én például, azok, akik elveszítik a munkahelyüket, kell valami fizetést adni helyette, vagy az egész társadalomnak úgy kell felépülnie. Mennyire veszélyes az, hogy a mesterséges intelligencia hamarosan egy csomó munkahely megszűnéséhez vezet?
Hát ez a kérdés természetesen mindannyiunkat foglalkoztatja, de ugye ezt mindannyian tudjuk, hogy ezt a sztorit a történelemben egyszer már lejátszottuk, sőt, többször is. Tehát minden nagy technológiai átalakulás bizonyos szektorokat az ipari forradalom esetén a kék galléros munkaerőnek egy nagyon jelentős részét leépítette, és megszületett a szolgáltatóipar, ami jelenleg a fejlett gazdaságoknak a hozzáadott értékének az oroszlán részét teszi ki. Nem állítom ezzel azt, hogy most is egy ilyen zökkenőmentes átalakulás elé nézünk, az se volt az amúgy. Tehát forradalmakban, meg különböző sztrájkhullámokon keresztül vezetett ide az út, meg politikai átalakulásokon keresztül, de nem gondolom azt, hogy nagyon makroszinten nézve más lenne. Tehát amikor a munkaerő felszabadul, akkor a munkaerő megjelenik, mint munkaerő kínálat más, lehet, hogy jelenleg még általunk nem is ismert formában. Milyen új munkahelyek lesznek? Nem tudom, de azt gondolom, hogy emberi igény, az igény az emberre, mint a munkaerő megmarad, csak nem a jellegi formájában.
Szerintem hajlamosak vagyunk disztopikusan utalni az AI-ra, és fontosnak tartom, amit már egyszer mondtam, hogy ne démonizáljuk a mesterséges intelligenciát. Az AI nem egy ördögtől való dolog, és nem egy gonosz erő, ez egy eszköz. És lehet vele például városfejlesztési modelleket gyártani, környezetvédelmi hatásokat tesztelni, vagy egészségügyi diagnosztikát készíteni. És én is azt gondolom, hogy a mesterséges intelligencia átalakítja a munkaerőpiacot, és bizonyos típusú munkákat részben, vagy teljesen automatizálhat. De amit mondott az Ábel is, hogy ez nem példátlan, amikor volt az ipari forradalom, vagy bejöttek a számítógépek, és az internet teljesen átalakította azt a valóságot, amiben élünk, és már akkor is, én nem emlékszem rá, de tudom, hogy az internet akkoriban elég erős félelmet keltett az akkori társadalomban. Az AI elsősorban ezeket az ismétlődő, szabályalapú, jól struktúrálható munkaköröket fogja átalakítani, de én azt gondolom, hogy ha felkészítjük az embereket ezekre a készségekre, és tudatosan kezeljük, akkor tulajdonképpen ez egy ilyen termékenységi és jóléti előnyökkel járható új innováció lehet.
Igen, és mondjuk vegyük kacsi a te munkádat, tehát neked van például egy jól ismert írói stílusod, amit jelenlegi formájában például az AI még önmagában nem fog tudni reprodukálni, cserébe viszont az AI-t iszonyú hasznos információforrásként tudod használni, például le tudod vele vezetetni, hogy mi az erőnye, hátránya a kispártokra való szavazásnak, és ezt a tudást bele tudod integrálni a te jól ismert stílusodba. Ez nyilván csak egy példa, de azt gondolom, hogy nagyon, ezt csak arra mondtam illusztrációként, hogy nagyon sok szakmának ez felbecsülhetetlen termelékenység bónusszal jár az, hogy mennyivel könnyebben, mennyivel kisebb információ szerzési befektetéssel lehet outputot előállítani. És az újságírói szakma, az például klasszikusan ilyen.
Engem az lepett meg, hogy soha nem akar lerázni. nem néz rajtam át, hanem és mindig udvariasan válaszol.
Sőt, adja le a lovat.
Sőt, alkalmazkodik is egyébként. Nekem van olyan ismerősöm, akivel nem olyan kedves, engem pedig folyamatosan dicsér.
De voltak egyébként ennek is árnyoldalai, csak hogy megint visszatérjünk a sötét oldalra, amikor megkérdezte az amerikai tínédzser, hogy kövessen el öngyilkosságot, és azt mondta, hogy kövessen. Levezette neki, hogy mi a baj az életével, és azt mondta, hogy igen.
Hát ez egy hülye düdű volt, persze, nyilván. Karcsi?
Engem még az érdekel, hogy mennyivel okosabb nálunk, vagy mi vagyunk az okosabbak, vagy hogyan. Mondok két dolgot. Az egyik, hogy ismerek orvosokat, akik határozottan állítják, hogy bizonyos esetekben betáplálják azokat a jeleket, amiket a beteg produkál. A számítógépben is pontosabb diagnózist ad, mint az orvos tudna, csomó olyan dologra gondol, amire az orvos esetleg nem kell egy-egybe elfogadni, de figyelembe véve nagyon-nagyon erősen segíti és gyorsítja a betegség megállapítását. Tehát itt kifejezetten óriási segítségére lehet, még egyszer mondom, a gyógyításnak. Másrésztről viszont azon gondolkozom, hogy egy csomó dologban a döntést, hogy mit döntsek, vagy hogyan határozzak akár a választáson, ha már többször beszéltünk politikáról, azt nem tudom teljes mértékben csak az ésszel megmondani. Tehát hiába táplálok be magamnak az összes logikus információt, egyáltalán nem tudom megszerezni az összes logikus információt, ráadásul nem tudom megmondani, hogy az a párt, amelyik most azt állítja, hogyha majd megnyeri a hatalmat, akkor tényleg azt fogja csinálni, amit most mond. Ráadásul nem tudom azt sem, hogy amikor ő azt akarja csinálni, amit most mond, akkor ugyanolyan feltételek lesznek-e, mint amiket most figyelembe vesz ahhoz, hogy megállapítsa, hogy majd mit fog csinálni. Tehát egy csomó nem ismert tényező alapján dönti el az ember, hogy mit csináljon, és nem hozhat tökéletes döntést semmiképpen. Arra gondolnék, hogy a számítógépen mindennek utána néz, de hát őnek is figyelembe kell venni. Sőt, bizonyos mértékben pont a választásnál még érzelmi szempontok is vannak. Én a magam részéről mindig kizárom az érzelmi szempontokat, de hát az emberek legnagyobb része nem zárhatja ki, és nem is zárja ki. Szimpatikus, nem szimpatikus, ezt mondta, azt mondta, ilyen szemétre nem szavazok, és így tovább. Hogyan francba dönthet ilyen kérdéseket, és most nem csak a választásról van szó, mert az mégiscsak az emberek dolga, de egy csomó más dologból, hogy kit veszünk fel az egyetemre, kit ne vegyünk fel az egyetemre, egy csomó helyen lehetne alkalmazni a mesterséges intelligencia tudását, hát csak kérdés, hogy ő ezt jobban tudja értékelni ezeket a nem teljesen világos információkat, mint ahogy mi tudjuk értékelni.
Nekem nagyon érdekes volt hallgatni azt, hogy szinte megválaszoltad a kérdésedet a gondolatodban, mert ugye arról beszélünk először, hogy igen, a mesterséges intelligencia információ feldolgozásban sokkal gyorsabb és sokkal hatékonyabb, mint egy ember. Ez szerintem nem kérdés. Viszont az emberi intelligencia része nem csak az információ feldolgozás, hanem az intuíció, az érzelmi mérlegelés, az empátia, a kreativitás, az összefüggés alkotás, amire azért szerintem az AI nem annyira képes. Ő egy ilyen felszíni mintázatfelismerésre képes, mint például egy képalkotó diagnosztikának az elemzése. De én nem mondanám azt, hogy az mesterséges intelligencia okosabb lenne, mint mi. Átláten?
Ezzel messze menőkig egyetértek, és szerintem senkit nem bátorítanák arra, meg gondolom ti se, hogy az AI-tól kérdezze meg, hogy kire szavazzon. Az érzelmek valóban fontos szempont, szerintem az emberi döntéshozatalban az érzelmeknek talán a felvilágosodásnak volt egy ilyen vakvágánya, vagy túlkapása, hogy így az érzelmi alapú megközelítésed a döntéshozatalnak szerintem ilyen méltatlanul háttérbe szorította, és delegitimálta, hogy ez valamilyen régi, avit, buta, korlátolt hozzáállás, pedig nem. Szerintem az érzelmi, tehát az intuíció, az emberi intuíció, ami végsősorban az érzelmeknek egyfajta vetülete talán, annak igenis fontos információ hozadéka van, és én kifejezetten azt gondolom, hogy például egy ilyen helyzetben, mint egy kire szavazzunk, az érzelmeknek nagyon fontos szerepe van, és egyáltalán nem becsülném, egyáltalán nem helyezném alsóbb rendű helyre az érzelmi alapú, mint az ész alapú, vagy a programmatikus döntéshozatalt egy választási helyzetben. Úgyhogy tök jó ez a példa, Karcs, és azt gondolom, hogy veled ellentétben én, nem sem én, azt tök mi, hogy én mit csinálok, de nem gondolom azt, hogy az érzelmeknek ebben ellenére helye, és nem is bátorítanak arra másokat, hogy kérdezze meg az AI-t, és hogy az saját érzelmi.
Még a rendszerváltás idején volt az a vita, hogy most valaki a külsejével arat esikert, vagy a programjaival. És hát akkor ugye megkövetelték, hogy ha valaki politikus akar lenni, akkor álljon elő egy programmal. És hát persze előállt azzal a programmal, 643 oldallal, mindenféle válságmenedzselési technikákkal, stb., amit persze a kutya nem olvasott el. De hát ezt követelték, hogy ne a külső alapján döntsünk, hanem hát ha valakinek van valami programja, akkor az a hagyományos politikai struktúrában jobban áll. Hát nem tudom. Nem tudom, hogy itt e tekintetben hogy állunk.
Messzire kanyarodtunk nagyon a beszélgetésbe, de szerintem ami nagyon releváns az AI szempontjából, hogy igen, nagyon fontos felvetés az, hogy nem szabad így elkáprázódnunk attól, hogy van itt valami, ami elképesztően komplex kérdésekre látszólag nagyon pontos és szofisztikált válaszokat tud adni. Ez egy közös felelősségünk, hogy nem, ez nem helyettesítheti, nem pótolhatja ki az emberi gondolkodást. Neked ugyanúgy végig kell tudnod gondolni, hogy miért arra vagy bére szavazol, nem fog tudni jobb választ adni, max kiegészítő választ a géptől.
Szó volt arról, hogy mindig udvariast választ kapunk a düdütől. Az a kérdésem, hogy amikor a kutatóintézetek megkeresik az embereket, hogy válaszoljanak ilyen rafinált kérdésekre, hogy fölismerik-e a kampányvideókat, stb., akkor mi a reakció? Milyen tapasztalataik vannak?
Hát most belemehetnénk ilyen adatfelvevő technikai kérdésekbe, nagyon sok múlik az adatfelvevés módjában. Tehát ez egy online mobil applikáció alapú kutatás volt, aminek nagy előnye szerintem az az anonimitás. Tehát, hogy itt a válaszadók mondjuk egy operátori vagy személyes kérdezés esetén egy kérdezőbiztosi nyomás nélkül tudnak válaszolni, így az őszintesség magasabb fokában lehet bízni. Nem kell attól, kevésbé kell attól a válaszolónak félni, hogy mi az elvárt magatartásforma. Nincs meg rajta az a nyomás, hogy Jézusom, nekem itt fel kéne ismernem, ezért mondjuk a kelletténél több időt nézi a videót, mert azt se akarjuk nyilván egy ilyen helyzetben, hogy éjjel-nappal a videót nézegesse, vagy megkérdezze a nagyszüleit, hogy egy unokáját, hogy ez most vajon éjjel-e. Elvesztem a részletekből. A lényeg az, hogy az adatfelvétel, a konkrét kutatás céljából fontos szempont az, hogy a válaszadó kutatás minél inkább a kutatás céljának megfelelően viselkedjen. Egy ilyen helyzetben például az a kutatás célja, hogy ne érezze azt a válaszadó, hogy rajta valamiféle megfelelési kényszer van, vagy tudja előre, hogy mire megy ki ez a játék, ez nyilván a kutatónak a feladata, és azt gondolom, hogy egy ilyen mobil applikációs adatfelvétel erre tökéletesen alkalmas volt.
Karcsi, a kérdés a műsor végén az, hogy mindent pontosan megtudtál-e?
Hát természetesen ez lehetetlenség, hogy ezt a kérdést tovább, vagy teljesen feltérképezzük egy ilyen rövid műsorban, és ráadásul holnap minden meg fog változni.
Köszönjük szépen, kedves hallgatóink, Modrocki, Kata Kitti és Bojár Ábel volt a vendégünk. Az AI videók felismeréséről beszélgettünk. Rózsahegyi Gábor volt a technikus, Gerendai Ágnes a szerkesztő. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszont hallásra.
És köszönjük.
Köszönjük szépen.
A megszüntetett Népszabadság egykori munkatársainak műsorát hallották. Jövő hét csütörtökön. Folyt köv.